Azt szerintem 2970-et még nem nagyon láthattam, 2941 nány dollár volt az unciánkénti csúcs ára az aranynak, és azt próbálják kideríteni, azért ez tegnap, vagy tegnap, tavaly is ment egy marha nagyot, 27%-ot, és ugye dollárban jegyzik, tehát mondjuk egy magyar befektetőnek 40% fölötti hozamot hozhatott az arany, és már az idén is 10% pluszban van, tehát tényleg megállíthatatlannak tűnik, és szerintem az is jól mutatja, hogy kínlódnak a hírmagyarázók is, hogy bármi történik.
Hát akkor is megy, azért, amikor a tankönyvek szerint nem kellene. Tehát itt,
hát igen. Pontosan olyan állapotban vagyunk, hogy erős dollár, magas kamat, úgyhogy megnézzük, hogy mi ez a purpárlé itt az aranypiacon. Hosszú Ferenc segít nekünk, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nézzük meg először a hajtóanyagát az aranynak, hogy fennállnak-e még a tavalyi körülmények, amikor sok mindent fel lehetett sorolni, vagy több mindent fel lehetett sorolni az áremelkedés, vagy a felhajtó erejeként, vagy vannak újak is esetleg, szóval mitől megy most az arany?
Igen, ahogy mondtátok, ma reggel is megvan az új csúcs. Eddig is rengeteg tényező volt, ami az aranyárának kedvezett és hajtotta ide fejebb, de igazából ami hihetetlen ebben az esetben, hogy ezek a faktorok napról napra csak gyűlnek és gyűlnek. Ugye tegnap is volt két friss hír, az egyik, hogy Kína kísérleti jelleggel engedélyezte 10 biztosító vállalatának, hogy vagyonuk maximum 1%-át aranyba fektessék. És itt ugye nem feltétlenül az összeg nagysága a lényeg, hanem ennek az üzenete. A másik ugye az volt, hogy Trump 25%-os vámot vezet ki az alumínium és acél importra, és ez pedig felerősítette azokat a félelmeket, hogy előbb-utóbb az arany és az ezüst is sorra kerülhetnek. És eddig is volt egy ilyen folyamat, hogy megindultak a fizikai aranykészletek, legalábbis egy része ennek átmozgatása az amerikai tőzsdére Londonból, és ez akár még folytatódhat is ezek után. Aztán pénteken pedig azt tették közé, hogy a kínai jegybank ismét növelte az aranytartalékát januárban is. Tehát, hogy itt ezek a rövid távú tényezők is folyamatosan támogatóak. De ezeknél talán még fontosabbak a hosszú távú, strukturálisabbnak tűnő tényezők. Elsősorban az, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után felerősödött az a trend, hogy a fejlődő országok jegybankjai próbálják csökkenteni a dollár kitettségük mértékét, és jobban szeretnék ugye diverzifikálni a tartalékaikat. És emiatt jöttek a jegybanki aranyvásárlások. Ugye ebbe illeszkednek ezek a kínai jegybanki vásárlások is. Tavaly volt egy időszak tavasszal, nyáron, amikor úgy tűnt, hogy árérzékeny a jegybank, a kínai jegybank, mert szünetet tartott a vásárlásokban, de ősszel és télen, és ahogy mondtam, januárban ismét visszatértek a piacra. Emellett a befektetők ugye az aranyat használják a geopolitikai kockázatok, inflációs kockázatok, magas globális államadóság szinte elleni védelemként is, úgyhogy betölti ezt a klasszikus menekülőeszköz szerepet is.
Na de mondjuk az elmúlt időszakban éppen csökkentek ezek a kockázatok, tehát azért tűzszünet Gázában, ebbe az irányba haladunk az orosz-ukrán háborúban is, tehát hogyha mondjuk szigorúan az elmúlt másfél-két hónapot nézzük, akkor ez alapján pont, hogy nem kellett volna erősödni.
Vagy legalábbis mérséklődni, vagy valamit korrigálni, de hát ez nincs egy dantik benne, úgy megy, mintha muszáj lenne.
Igen, kétségtelen, hogy vannak olyan tényezők, amelyek miatt kellett volna, hogy jöjjön egy korrekció az árban, de eddig túlsúlyban voltak ezek a felfelé ható tényezők, és hogyha mondjuk egy kicsit távolabbról megnézzük a csártot technikai szemmel, és a tavalyi és az idei évet vesszük. Ugye, ahogy említetted, Balázs a bevezetővel tavaly volt egy 27% környéki emelkedés, idén egy plusz 10%, talán már 11 is van ez, és hogy nem nagyon volt ebben korrekció. Trump megválasztása utáni hetekben volt az egyetlen érdemi korrekció az árban, ez egy ilyen 9% körüli korrekció volt, de ez is hamar oldalazásba csapott át, nem volt folytatása kezdeti nagy lendülettel meginduló esésnek, és hogyha tényleg így technikailag megnézzük, akkor egy ilyen tankönyvi formáció alakult ki a csárton, egy szűkülő háromszög, ami amiből trend irányba, azaz fölfelé kitört az árfolyam,
meg is
és
vettem.
Most is tulajdonképpen ebben vagyunk.
Igen. Viszont most már eléggé túlva hajtva, és ugye nem hatnak rá azok az ilyen ökölszabályszerű törvények sem, hogy erős dollár mellett ugye a nem dollárban jegyzett befektetőknek ugye ez még plusz drágulás, tehát akár az hozhat egy korrekciót, a magas kamat nem tesz jót neki, ugye, mert nincsen cash flow az aranyba, tehát a minél magasabb a kamat, gyakorlatilag mondhatjuk, annál magasabb a tartási költsége, ez sem hat rá, tehát gyakorlatilag tényleg azokat, amit mondtál, azok a keresleti tényezők, azok felülírnak most mindent.
Így van, különösen az orosz-ukrán háborút megelőzően, illetve talán még korábban a Covid előtti időkben valóban az arany ármozgásának jelentős része megmagyarázható volt a dollár mozgásával és a hozamok alakulásával. És ez ettől most teljesen levált az aranyárának a mozgása. Jelentősen gyengült ez a hatás. Az elmúlt hónapokban is ugye igen, emelkedő amerikai hozamok és erősödő dollár mellett tudott újabb és újabb csúcsokra menni az aranyár. És ez is azt mutatja talán, hogy sokkal erősebb hatás jelent most a dollártól való elfordulás, mint korábban, és nem csak egy átmeneti időszakról van szó, hanem ez egy strukturális jellegű átalakulás. De ez persze nem azt jelenti, hogy ez a hatás teljesen megszűnt, csak most itt más tényezők dominálnak. Ugyanakkor ugye a jelen környezetben ez pont azt is jelentheti, hogyha ezekről a szintekről most mondjuk dollárgyengülés következne, vagy a Fed tovább vágná a kamatokat, akkor az lehet, hogy most az aranyárának egy támaszt fog jelenteni.
Ha világos, még egy utolsó gyors kérdésként az ezüstre nézzünk rá, mert az egy picit ilyen lemaradó, már mint hogyha úgy emelkedik annak is az ára, csak ugye nem sikerült történelmi csúcsra menni még. Az arany húzza magával, vagy húzhatná jobban is, vagy az a furcsa státusza, hogy néha nemes fémként gondolunk rá, néha ipari fémként, szóval mi a helyzet vele?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert sokan várták, hogy az újabb és újabb aranyár csúcsokkal az ezüst is megindult, de és tavaly is többször volt egy ilyen megindulási próbálkozás, aztán mindig csúnya lefordulás lett a vége. És most is van egy divergencia az árfolyamokban. Ugye az ezüst keresletének 60%-át nagyjából, vagy talán még ennél is nagyobb szintet az ipari kereslet adja. Ami pedig inkább erős a következő hónapokban, vagy a következő években. Ugye itt talán érdemes egy olyan arányszámot vizsgálni, ami az arany és az ezüst árát vizsgálja, vagy hogy erre képez egy arányszámot, és most azt láthatjuk, hogy ez 90 körüli, tehát egy uncia aranyért nagyjából 90 uncia ezüstet adnak, ami historikusan egy igen magas érték. És ez szerint, a mutató szerint is akár lehet tér az ezüst felzárkózására és az ezüst aranyhoz képesti felül teljesítésére.
Világos, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztük ezt a piacot. Jó munkát, szép napot neked már.
Köszönöm.
Szia. Hosszú Ferenccel, az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk aranyról, ezüstről.